that should be.
Bocsánat, el lehet tenni ezt a mögöttem ezt a...
Igen.
Köszönöm. Kosmos.
Nagyon érdekes volt a utasolítás, amit mondtál, a pár templomszerű, itt van egy kórtóborszerű intézmények, és a kurikus. Ugyanakkor azt jól tudjuk a kultúra történetéből, hogy az egész európai kultúrának megőrzésére nem feladó szerepet játszott az, hogy a görög kultúrában, a görög kultúrában a tudás kilépte a korábbi folyamenti kultúra esetében elfoglalt vár helyéről, és a publikum a közösség birtokába került, és ennek a jelentősége, sokan azt magyarázzák, hogy ennek a jelentősége mérhetetlenül nagy az egész európai kultúra szempontjából. Másrészt viszont nagyon érdekes volt, amit a Heideggerrel kapcsolatban mondta, hogy hogyan téveszti ott össze a, nem tudom, a közösséget és a nem tudom mit. Mégis egyetért össze azzal, hogy itt a közösségnek a jellege a meghatározó jelentőségű, mert nagyon érdekes és tanulságos lehet a mostani helyzetünk szempontjából. Tehát milyen az a közösség, amelyik megpróbál hozzájárulni, vagy kontrollálni, vagy tudválni a tudást, amelyik az egyetlenekben mint intézményekben.
Amennyire van ez kapcsolva? Szóval, amennyire értem a kérdést, szóval, szóval először, szóval mit akartam mondani? Nem egészen az, hogy az autonómiára hivatkozva ez egy nagyon zárt dolog legyen. Nem erre akartam, hanem hogy a tudásnak, és ugye némileg patetikusan a Schellinggel kezdve ma már nem ilyen a tudásunk, hogy nem hisszük azt, hogy a tudásunk ilyen, az abszolút tudás, hogy az abszolút tudásnak van egy olyan, akár szimbolikusan körülírható a szentély, és nem tudom, ez megtéveszt, szóval abban nem a térbeli dolog volt a fontos, amiben csak a szabadságnak az eszméje lehet a dominás. Szóval amiben csak a szabadságnak az eszméje. Most, hogy ez tágul, akkor én azt el tudom fogadni, de azt mondanám, hogy úgy táguljon, ugye, hogy a szabadság és a szabadságra való támaszkodás az megmaradjon. Hogy tehát az, hogy tágul, az ne legyen ahhoz apropó, hogy abba bele lehet szólni, azt át lehet értelmezni, az politikai programoknak a szolgálatába lehet állítani, stb. Szóval én ezt így gondoltam, vagy így gondolnám, hogyha meg kellene húznom ezt a vonalat most, amire rákérdeztél. Kicsit félrevezető volt talán ez a szimbolika, amit használtam. Azt hiszem, hogy a Schelling korában ez nagyon érdekes volt, szóval hát ezek nem a... Szóval nem, igazából nem az írott szövegek, hanem azoknak a környezete az, amiből ezeket lehet tudni. Szóval Schelling megjelent egy városban, és ugye mivel mindig eltűnt, és ha megjelent valahol, akkor mindenki, aki abban a városban valamit, szóval volt valamilyen, hogy is mondjam, általános értelmiségi szerepfölfogása, bocsánat, akkor az ott volt az előadáson. Szóval nem értettünk semmit, egyre kevesebbet értettek belőle, de a csilláron is lógtak az emberek, mert azt gondolták, hogy ők az ember létüknek adóznak azzal, hogy egy filozófus hallgatnak egy újonnan, nem tudom, most teremtődő egyetemen, amelyik éppen ezáltal fog föllendülni. Szóval ebben a Schelling korában volt az egészben egy ilyen hallatlan nagy pátosz. Volt egy ilyen hallatlan nagy pátosz. Na jó, nem tudom, hogy válaszoltam-e, de igazából olyan érdekes, amit mondasz. Erre nem gondoltam, ezt nem játszottam át. De alapjában véve szimpatikus lenne egy ilyen meghosszabbítás, amit meg kell megcsinálnom valószínűleg. Jó, köszönöm.
Hát ha szabadra én kaptam szót, ha szabad, akkor én átmegyek egy másik területi takácsállát, akkor szeretnék valamit kérdezni. Én úgy értettem az előadását, mintha két egymás mellett élő univerzumot ismertetett volna, és pontosan itt volt nekem valami problémám, hogy megvannak-e az érintkezési pontjai, és megvannak-e az átmeneti lehetőségek a két univerzum között. Tartok tőle, hogy nem lehet ezt így kifejteni, hogy lehet, hogy talán csak annyi, hogy így húz is elég, csak így értettem, erre szerettem
zavarni. Hát igen, ez valóban két egymás mellett létező, ha nem is univerzum, de két egymás mellett létező stratégia, egy az univerzumon belül. És én azt gondolom, hogy ha ma érdemes emancipációról beszélni, egy demokratikus társadalomban, hangsúlyozom, egy demokratikus, legitim társadalomban, akkor az egyre inkább az, hogy hogyan helyettesítsük a politikát demokratikus gyakorlatokkal, amelyik önmagukat nem hatalom megszerzésért folytatott küzdelem terminusaiban legitimálják. Ezt gondolom én emancipációnak, és ezt látom én egy ilyen utópikus, anarchisztikus vagy opportunista törekvésnek, amely felé az emancipációs gondolatot szerintem fejleszteni kell.
Én is szeretnék a Takács Ádámhoz igazolni. Mondtam négy csoportot, akit emancipálni lehetne, mondtad a cigányokat, a nőket, nem tudom, mi volt még a harmadik.
Szegénység, cigányság, szexuális identitás és nők.
Én szeretnék egy ötödiket hozzátenni, a gyerekeket. Csak ennyi a megjegyzés.
Jó, én ezt a magyar kontextusra értettem, a rendszerváltás utáni magyar kontextusra értettem kizárólag.
Jó, én meg ezt kapom. Jó, én a magam részéről egy ötödiket is találtam.
Egy gyors kommentet szeretnék János előadására. Itt van előttem a laptopom. A laptopomban pedig G-Fodor Gábor, Kent Tamás, századvég alapítvány, 2011. júliusi tulajdonképpen manifestumszerű három oldalat, talán sokan ismeritek, az a cím, hogy miért kell új felsőoktatási törvény, érdek egy nemzeti felsőoktatási rendszer mellett, és ennek a írománynak az alapja néhány toposz, amit írtam magamnak, ezek között a legfontosabb, hogy amellett érve, hogy nemzeti elitet kell a mindenkori államnak támogatni a nemzeti elit létrejöttét a felsőoktatáson keresztül, és egy nagyon szűk intézményrendszerben szabad csak ezt létrehozni, és mert nem mellékesen gratulál az új közszolgálati egyetem létrehozáshoz, mert ez első lépés egy ilyen irányba. És a nemzeti elit mellett a további olyan populáris toposzok adják még itt a gerincet, mint magyar szellem, magyar kreativitás. Elég buta módon hosszabbítom meg most a Heideggerről szóló előadást egy utolsó fejezettel. És ez a Ryan életéből ismerős toposz is egyben a magyar szellem és magyar kreativitás, ami arról szól, hogy mennyi mindent adott a világnak a magyar szellem, a magyar kreativitás. Hát szó sincs arról, hogy mit kapott az Európai Unió vagy ilyesmi támogatásokat a magyar szellem. És ez az egyirányú kapcsolat, ez tipikus példája számomra legalábbis a bezárkózásnak, illetve annak, hogy a filozófiai értelemben vagy akár mindenki értelemben lett adományozás, az mennyire nem adomány, hogyha arra folyamatosan emlékezteti önmagát az adományozó. Tehát, hogy egy kadatlan ismétlése van annak, hogy mi mindennel látjuk a világot, de annak elfelejtése, illetve elnyomása a tudatban, hogy mindent kaptunk, és hogy ez a kiáltványolt manifestum, ezeken a toposzokon, egy 21. századi manifestumról van szó, ezeken a toposzokon alapul, szerintem kétségbe ejtő a helyzet, de ez a saját véleményem és kommentem.
Nagyon szépen köszönöm, lehet, hogy olvastam ezt a szöveget, de én szóval azt is nagyon jól érezted, hogy ez valamiképpen ez a beszédmód, ha nem is ez a szöveg, ez volt a háttere annak, amit el akartam mondani, hogy ebből, szóval, hogy nem, még toleráns sem tudok lenni, szóval én ebből nem kérnék. Szóval csak, én ebből nem térnék. Én mind az egyetemet, mind az értelmiségi létet azt valahogy egészen másképp, ugye a Nemzeti Egyetem, mint az számomra egy belső ellentmondás volt. Egyetem az minden lehet, de nemzeti nem, és ez a Nietzsche nagyon szépen, abban nem lehet semmi patriotizmus, és nem lehet semmi állam. Szóval én inkább ahhoz tartanám magamat, még mindig a Nietzschehez, mint a... Nem tudom, hogy akkor kik voltak a századvégnek a szerkesztői, akik... Ma ugye ott most történt egy váltás. Attól szerintem nem lesz jobb a szöveg, de oké. Szóval. Köszönöm szépen, ez nagyon értékes kommentár volt hozzá. Erre gondoltam, mint háttérre, természetesen.
Hadd szóljak, hogy lehet ezt hallani is talán, nem?
De fölvételem nem lehet.
Hadd csatoljam ehhez egy reflexiómat valójában a Marcuse előadáshoz. Tulajdonképpen én egyetemre jártam, amikor valamilyen módon, és ez nem volt feltüntetve az irodalmi jegyzékben, hozzám jutott az egydimenziós ember magyar fordításának egy számozott változata. Na most ezt nem biztos, hogy tudják, szabad egyetemen vagyunk, a jelenlévő fiatalabb generáció tagja, hogy mi az, hogy számozott változat. Ugye a MSZMP központi bizottságának, ha jól tudom, de nem biztos, ezt tessék így elképzelni, volt egy belső könyvkiadási hálózata, nálam volt a 166-os mondjuk, de blöff, hogy hányadik, ilyen pecsét volt benne, és volt benne egy előszó vagy utószó, egy szovjet-orosz filozófus elhelyezte, hogy hogyan kell érteni Márkúzét. Tehát az a internacionalista típusú, ami most nacionalista típusú államvallás, ami volt, az bizony ilyen típusú, hát rabegyetemekhez vezethet potenciálisan.
Számozatról talán egy kis lájtosabb sztori, fordítottam annak idején diákét, nagyon jól fizettek, hogy egy évbének a Revolutionnál a Revolution című művét, tehát a forradalom a forradalomban. Én barátom el akarta olvasni, megyek az akadémiai könyvtárba, mi a kis Jánossal, Bencivel ott laktunk, reggeltől estig ott voltunk, és gondoltam, az ismerős könyvtáros odaadja. Nem lehet, én lefordítottam, de nem kölcsönözhettem ki, mert a számolt anyagból. Szóval, mint a 14 éves kislány nem nézheti meg a pornófilmet, mert 16 éven felülieknek, holott ő a főszereplő.
Talán mert szeretném kérdezni, hogy mit ért patriotizmus alatt, mert hogyha semmi keresem, hogy nincs az egyetemen, én patriótának érzem magam, és úgy érzem, hogy pont azért kellett lennem egy egyetem foglalásom, mert patrióta vagyok. Tehát, hogy...
Semmit, én ezt a szót nem használom.
Nem?
Nem használom a szót. De minden motiváció természetesen igyekszem tiszteletben tartani, én nem nagyon használom a szót. Én. Lehet, de mondom, tiszteletben tartom azt is, aki úgy gondolja, hogy amiatt ugye, hogy neki nem tudom, az ország, és akkor annak vannak ilyen típusú mozgatói, nekem nem tudom, ilyen kettős identitásomnál fogva, én nekem ez valószínűleg kevésbé van, még egyébként is, de mondom, tiszteletben tartom,
természetesen. Én is a
Pavlovics Tamás pedig Szegedről, a Jancsinak, meg Ádámnak szeretném két rövid, vagy egy megjegyzésünk, hogy érzed ezt, hogy nem egy öngó le ezt az egész történet végén Heideggerről beszélni? Tehát, hogy éppen filozófusként, tehát hogy az egyetemi autonómia felszámolásában Heidegger vitte a zászlót, Hogy értelmezed ezt el lehet helyezni egy filozófiai szellemi téren belül, vagy pedig egy kifejezetten egy filozófia ellenes és egyetem ellenes gesztus volt a Heidegger részéről? Ez lenne az egyik kérdésem, és akkor hogy mondjam gyorsan el az Ádámnak szánt kérdésemet, hogy én azért nagyon örültem ennek az elemzésnek, mert egy nagyon cizellált elemzés ez arra vonatkozó, hogy mi történik, és egy arra vonatkozó kísérlet, hogy értelmet adjunk annak a megmozdulásnak, amit itt folytatunk. Ugyanis azt látom, hogy hát Szegeden például az OH-ban sokan elég el vannak keseredve, azt látván, hogy most ez a decemberi nagy társadalmi megmozdulás ez kifulladni látszik, Szegeden legalábbis sajnos. És amiért én üdvözlöm az elemzésed, az éppen az, hogy azt mutatja meg, hogy nem kellett lelkesedeznünk, igenis, hogy rendkívül fontos tevékenységet folytatunk az OH-ban és a HH-ban is, és hogy hát voltak éppen ennek alapján tudjuk végigmondani azt, hogy hogyan tovább, és hogy mit kéne csinálni, és erre kérdeznék rá, az előfeltő talás, hogy ezt az emancipációt tovább gondolni, van erre konkrétan ötleted, hogy mit lehet lenne konkrétan az emancipáció keretein belül csinálni?
Akkor
akkor menjünk a kérdések sorrendjén.
Köszönöm. Szóval nagyon, nagyon érdekes, amit fölvetsz. Szóval én szerintem, hogy olyan játékban vagyunk, ahol csak öngólok vannak. De szóval, hogy igazából, most félretéve a tréfát, szóval igazából akkor érezném, hogy az öngól, hogyha én, jó persze Heidegger filozófus volt, kivitatná, de hogyha én heideggeriánusként szólaltam volna meg, és nem próbáltam volna azt megmutatni, hogy az egyetem eszmének vannak olyan, szóval teljesen filozófiai, nem tudom, értelmezési kísérletei, megújítási kísérletei, amelyek ilyen bajokhoz vezethetnek, vagy a felszámoláshoz vezethetnek. Szóval szerintem, szóval azt hiszem, hogy igazából akkor lett volna öngól, hogyha heideggeriánus lennék, vagy annak a nevébe szóltam meg. De a kérdésnek van egy mélyebb rétege, amit aztán az Ádámhoz szóló kérdésben éreztem, és amit én is a tanár úr előadása kapcsán akartam mondani, és a Ádám valahogy így végezte. Én tulajdonképpen az események után egy valamiben bizonytalanodtam el, a jó értelemben, abban a közbeszédben, amit az egyetemen belül egyetemi emberek is produkáltunk nem tudom hány évig, ameddig ez le nem csorgott egy olyan előítéletrendszerré, amire hivatkozva, több ponton hivatkozva falhoz lehetett állítani a felsőoktatást, az oktatást, és nem azt lehetett mondani, hogy meg akarjuk gyógyítani a beteget, hanem azt lehetett mondani, hogy hát ti is tudjátok, hogy baj van. Hát ti is tudjátok, hát csökkent az oktatás, persze, és vízvezetékszerelőt se találtam. Hát ti is tudjátok, nem? Hát valamit csinálni kell, hát álljatok a falnak, puf. Nem? Szóval, és ebben a beszédmódban sajnos a teljes egyetemi rendszer és azok az emberek, akik többé-kevésbé valószínűleg, csökken, ilyen a bolonya, stb., mekkora bajok vannak, és most egyszer csak döbbenettel látjuk, hogy ez valamiféle, nyilván teljesen köz, nyilván semmelyikünk se így mondta, ahogy ez leülepedett, de valószínűleg ebben mindannyian benne voltunk. Nagyon-nagyon halkan mondom. Szóval ez az igazi öngól, amit gondolok, nem a Heideggerre való hivatkozás. Az csak akkor gondolnám, ha nem lenne kritikai távolságtartásom a Heideggerrel, de igen, szóval, hogy erről is jó lenne, és azt nem tudom, diákmillióban annyira nem látok bele, de még el tudom képzelni azt, hogy ott is volt olyan típusú beszédmód, ami teljesen, szóval én most már ezt úgy hívom a kritikai hang helyett, hogy lamentálás, ami zajlott, és ami nem tudom, 2010-ig zajlott, és nem hittük, hát tényleg mekkora bajuk, hát miért nem csinál senki semmi, hát majd mi csinálunk valamit, csak éljétek túl, ugye? Na jó, köszönöm. Szóval ezt láttam a kérdés mélyebb értelmének, hogy de Ádám,
jó, hát ez két kérdés, hogy egyrészt, hogy mit gondolok én a diák mozgalmak, nem tudom, eredményéről, vagy hova kellene fejlődnie. Én ezt az emancipáció tekintetéből nézem, akkor nem, tehát én nem gondolom, hogy ezt ennek a mozgalom sikeresebb lesz akkor, ha elér a kitűzött politikai céljait, és rosszabb lesz neki, ha most megbukik, és nem tudom, jövő héten feloszlatják. Azt gondolom, hogy a siker ezen a ponton az, hogy egy új politikai objektum jelent meg, az egyetem, és egy új politikai szubjektum jelent meg, a diák. Ezek eddig kísérő jelenségei voltak a politikai diskurzusnak, nem önállótlan entitások, így most azok azzal avanzsáltak a mozgalom eredményeképpen, és emancipatorikus szempontból ezt látom abszolút eredménynek, hogy az a semmi gond nincs, és visszatérve az előző kérdésre, ha egy emancipatorikus mozgalom, politikai mozgalom már érdekében is avanzsál, ez a természete a dolognak, tehát ez nem két ellentétes univerzum, az egyik átnőhet a másikba, bár tele lennénk a szegénységről, a nőkről, a homoszexualitásra folytatódott hegemón diskurzusokkal Magyarországon, tehát ezzel nincs gond. Az, hogy az oktatói minőségben mit jelent ez az emancipáció, ez egy fogasabb kérdés, és teljesen igazatok Jancsinak, itt valóban ez történt, nagyon radikálisan mondva, mi lehülyéztünk egy generációt, mert nem azok szerint a normák szerint viselkedett, amit mi elvártunk. A tudás, a társadalomkritika, a gondolkodás, az együttélés szintjén. Nem vettük észre, hogy egy hiányt terem, mi magunk teremtettük meg ezzel a hozzáállás azt a hiányt, azt a hiátust, ami alapján egy teljes generáció érzi diszkomfortnak magát az uralkodó politikai kódokkal szemben, és eljött az idő, hogy magához ragadja a szót. Ezt a helyzetet kell elkerülni nekünk, vagyis azt jelenleg fatális alternatíváink vannak, hegemoltak, vagy azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk a politikával az egyetemen, vagy azt mondjuk, hogy elkülönítjük szigorúan egymástól tudományos gondolatainkat és politikai véleményeinket. Szóval van egy harmadik alternatíva, nevezetesen nem politizálni a tudást, vagy kivinni az egyetemet az utcára, hanem az, hogy olyan a saját kritikai tudásunkat, kompetenciánkat latba venni annak érdekében, hogy ez alkalmazható legyen a körülöttünk lévő társadalom megértésére. Abszolút kísérleteket kell végeznünk. Politikai esztétaként politikai szituációkat műalkotásként elemezni. Irodalmárként politikai szituációkat regényekként elemezni. Filozófusként politikai szituációkat úgy elemezni, mint Ludasi Mari teszi. Történészként úgy elemezni politikai helyzeteket, mint a 100 évvel ezelőtt történtek volna, nézzük meg a forrásokat, értékeljünk, mutassuk meg, hogy kinek, anélkül, hogy nézzük meg, hogy mik a komplexitás eseménynek, miről elkezdenek értékelni. Kivezetni a politikai zsigereinkbe rejlő véleményeinket a tudásból, és a tudást bevezetni a társadalom megértésébe. Ez nekünk szerintem a célunk.
Fájlalom azt, amit Ádám mondott, mert aztán, hogy túlságosan éles különbséget tettél a politikai és demokratikai dolgok között. Hiszen például egy kulturális emancipáció nem fog stabilizálódni, hogyha nincsen politikai támogatása, illetve nyilvánvalóan érdekes van is, hogy a politikai kultúra hogyan változik meg, tehát a politikában való kulturális elemek, az emancipációi szerepe szerintem ugyancsak érdekes. Ebben a szempontból én azt mondanám, hogy hogy itt a hallgatói mozgalomnak szerintem ez volt egy nagyon fontos forrása, hogy a politikát más változatban, más formában, más működési módban kényszerítette. Tehát végső soron, ez másképp, hogy sikeres vagy sikertelen, szerintem itt egy nagyon fontos, nem csak egy emasztatói dolog, hanem egy másnak a politikai gyakorlat is. Ami itt feltűnik szerintem, aminek szintén van egy ilyen hálózatos komponens, de most valami nem tudom.
Valaki válaszol erre?
Nem válaszol, csak egy gratuláció, amikor szerepelnek Hallások mondjuk Hír TV-ben, mikor hatodszor mondta a csaj, hogy de felgyújtsák a várost. Én ráborítottam volna az asztalt, nekik volt hozzá.
Akkor mivel az időnk nagyon a végéhez közeledik, sőt véget is ér, én azért egy záró kérdést szeretnék Máriához, Jó Máriához intézni, hogy legyen házi feladat is az óra után, adjunk fel házi feladatot, hogy érdemes-e Markuzét olvasni a mostani diák forradalmároknak, és mire használhatnák a Markuzét. Legyen ez a házi feladat, hogy olvassák ők is.
Köszönöm a kérdést, mert éppen a Jánosnál hangzott el, és nagyon találónak érzem, hogy mi kell a filozófiához, férfi jellem. És ahogy elnézem, ugye itten férfiak beszélnek férfiakkal, és kedves megszólítások vannak, hogy te János, te Ádám, nőkhöz véletlenül se, úgyhogy nagyon köszönöm a Teréznek a kérdést. Filozófiában nők is szólhatnak most. A válaszom az a kérdésre, hogy érdemes Markuzét olvasni, méghozzá olyan szempontok szerint is, diákoknak is, hogy ez a fajta esztétika, művészet, bölcsésztudományokban való, hát ilyen kreatív energiák, ez nagyon elsikkad a mai politizálódó világban, és azért ez egy kreatív, életadó, vagy életigenlő energia. Ezekre Markuzéval kicsit érdemes lenne visszagondolni. Én nem kapcsolnám csak a nőkhöz, de ez a tradíció, és itt egy hosszú vitába juthatnánk. De köszönöm a kérdést.
Jó, akkor én zárásképpen levonnám azért a gender konzekvenciáját a mai panelnek, mert nagyon érdekes volt látni, hogy valóban a kérdések mind a férfiakhoz szóltak, a nők vagy magukhoz ragadták, kérdezett belőle a mikrofon. tartalom ugye gyakorlója szót adott nekik, ahogy ezt én tettem, úgyhogy a számom, a délutánban lesznek még ilyen önreflexív gesztusok, amikor arról beszélünk, vagy hogy hogyan beszélünk saját magunkról, úgyhogy ez egy jó átvezetés lehet. 2:30-kor folytatjuk, mert nagyon sűrű a program.